Az a bibliai szakasz, aminek alapján most az igét hirdetni szeretném, az a Lukács evangéliuma 17. részében található, a 11. verstől. Amikor útban volt Jeruzsálem fele, mármint Jézus, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Azra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. A kollégám, aki épp most a levest főzi, viccelődött velem, hogy szép-szép, én itt a ebéd előtt beszélek a 10 leprásról, majd utána leültetjük a jelenlévőket. És mondtam neki, hogy egyrészt még mindig jobban járnak, mintha a római leveletről beszélnék, másrészt pedig ez mégiscsak egy viszonylag könnyen emészhető, de nem könnyen magyarázható ige szakasz. Nem sok ige hirdetést hallottam róla, de azok alapvetően 2 fő irányba tartoznak. A 10 leprás meggyógyítása tulajdonképpen egy messiási jel. Jézus korában óriási messiás várás volt, nagyon érdekes egyébként, hogy nem csak Palesztinában, hanem az egész keleten, de a rabbinikus körök bizonyos szempontokat állítottak fel, hogy honnan ismerhetik fel a messiást. És az egyik ilyen jel volt, hogy a messiásnak meg kell gyógyítania egy zsidó leprást. Azért zsidót, mert az Ószövetségben egy leprás gyógyulásáról már tudunk, a szíriai Námánról, akit Elizeus meggyógyított, de egyébként a lepra abban a korban egy gyógyíthatatlan betegségnek számított, bizonyos értelemben most is, nagyon nehéz a kezdeti stádiumát felismerni, ma már meg tudják állítani a lepra elhatalmasodását az ember szervezetében. És azt mondták, hogy ha eljön a messiás, akkor egy zsidót meg kell gyógyítani a leprájából. Na most Jézus ekkor már, mikor ez a Lukás 17-ben leírt esemény lejátszódik, már meggyógyította egy leprást. De a népvezetői ettől még nem tértek meg, és mintha ez egy üzenet lenne, hogy na jó, akkor most jön egy sorozat. 10 leprás meggyógyítása. És az előző leprást úgy gyógyította meg Jézus, hogy megérintette, itt pedig nem megérinti, hanem a mózesi törvény által őket, hanem a mózesi törvény által legitimált utat mondja nekik: mutassátok meg magatokat a papoknak. Ugye a mózesi törvények ezt mondják, hogy a papnak kell kimondani a leprát bizonyos ismérvek alapján, és a pap mondhatja ki, ami ugye nem történt meg eleddig, a leprából való megtisztulást. Ez az egyik fajta értelmezési lehetősége ennek a történetnek. Az ige hirdetők szívesen alkalmazzák a leprát a bűn jelképének, ami mindent elborít, ami az ember egész személyiségét meghatározza. A múltkori istentiszteleteink egyikén beszéltünk a bűnről, mint céltévesztésről, mint a törvény, vagy az elénk adott sorompó áthágásáról, és valóban a lepra az egy nagyon jó szimbolikus kép tulajdonképpen arra, hogy az ember, ha enged a bűnnek, akkor hát mi hogy kiteljesedhet az életében. Én most mégis ezeknek a szempontoknak az alapján szeretnék erről beszélni, hanem arra gondoltam, hogy csináljunk itt egy riportot ezzel a 10 emberrel. Hát először is lépjünk közel hozzájuk, és kérdezzük meg, hogy kik ők. Nem merném megkérdezni tőlük, hogy hogy érzik magukat, mert azt hiszem, ha őszinték lennének, akkor nagyon csúnya mondatokat mondanáknak. Biztos, hogy elmondanák ilyet, hogy hát, hogy kik vagyunk mi. Mi vagyunk a társadalom kitaszítottjai. A lepra ma is csak a nagyon kezdeti és felismerhetetlen stádiumában fertőző, de azt gondolták akkor, hogy minden stádiumában fertőző, és ezeket az embereket kiűzték a családjukból, a falujukból, a városukból. Talán aki látta a Ben Hur című filmet, az érzékeli igazán, vagy annak lehet az agyában képileg, hogy mit is jelentett a leprás lét. Hát ilyen kolóniákban tengődtek, gyakorlatilag várva a lassú és kínos halált, és irgalmas emberek vittek, vagy raktak le kellő távolságba az ilyen embereknek ennivalót. Arra gondoltam, hogy néha, amikor ilyen csillogó plázákban járok, mint a Corvin Plaza, és látom, hogy a biztonsági emberek milyen éber figyelemmel próbálják távol tartani, hogy egy hajléktalan se legyen ott, és ne üljön le mondjuk abba a kis üvegezett csodavilágba egy kicsit megpihenni nyugodt és meleg körülmények között, vagy csak nagyon kultúrált kinézetű hajléktalanok engedhetik meg maguknak, akkor néha eszembe jut ez a kép, hogy egyrészt nem is tudjuk, hogy milyen kivételezett emberek vagyunk, másrészt meg, hogy ma talán ez a lét hasonlít leginkább ahhoz, bár még ez is erős túlzás, ahogy akkor ezek az emberek éltek. Nem mehettek közösségbe. Reménytelenül várták a lassú halált, de amióta idősek otthonába járok, azóta tudom, hogy a halál közelségében bármilyen furcsa, nagyon sok szép dolog is felvillan egy ember életében. Valahogy sok mindenre nyitottak lesznek az emberek akkor, amikor másra, vagy addig nem lehettek. Én megkérdezném tőlük, hogy most miért mentek Jézushoz, honnan hallottatok róla? És hát nyilván azt mondják, hogy miért megyünk, teljesen evidens, teljesen természetes, meg akarunk gyógyulni a leprából, és hallottuk, hogy ő már egyet meggyógyított. És ha ezen a vidéken jár, ami ugye ez egy különleges vidék, Szamária és Galilea határa, talán többen tudjuk, hogy hithű zsidók nem mentek át Szamárián vallási és tisztasági okokból, tehát ez egy ilyen érdekes határvidék, ahol Jézus tartózkodik. Nyilván akkor egyetlen hírforrása az emberi beszéd volt. Ők meghallották ezt a szenzációt, ami azt jelenti, hogy azért ez Palesztinát már átjárhatta, és azt mondták, hogy van egy esélyünk. És ugye a társadalomnak ennyire a perifériájára szorult, ennyire kitaszított ember, na náhogy megragad minden esélyt. És ugye el lehet képzelni, hogy ha riportot készíthetnék velük, akkor elkérdezném tőlük, hogy és mit gondoltok, mi fog most történni. És nyilván, amit ők hallottak, hogy hát Jézus bennünket is megérint, bennünket, akit senki nem érint meg, aki senki nem jön hozzánk közel, bennünket is meg fog érinteni, és talán meggyógyít. És mi történik itt? Az történik, hogy eljutnak Jézushoz, és Jézus nem megérinti őket, hanem azt mondja, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Ez ugyanúgy a szabályos út. Ezt kell csinálni a mózesi törvény szerint. Szívesen mondom azt, ami egyébként ebben a történetben benne van, hogy Jézus sosem működik sablonosan. Az Isten megoldásai sose sablonosak. Ahány ember, annyi megoldás. Ahány csoda, annyi fajta csoda. Nyilván ott volt a várakozás, hogy megérint bennünket. És kicsit olyan hűvösen hathatott, hogy itt távolból. Hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És benne van ebben az is, hogy tegyétek meg magatokért azt, amit meg tudtok tenni. Ezt meg tudjátok tenni. Nem is kicsi dolog innen elmenni leprásként Jeruzsálembe. Kell egy döntés, ugye a puszta próbálkozáson túl, hogy hát ha Isten csodát tesz, hát ha ez a Jézus tényleg az, akinek mondja magát, egy próbát megér, szoktuk mondani ma pestiesen, én végigcsinálom azt az utat. ami a gyógyulásomhoz vezethet, belerakom a magam részét. Olyan sokszor látom ezt, és ezt a magatartás, és amíg misszióban éltem, többen tudjátok, hogy 13 évig értem, és dolgoztam egy misszióban, ahol csendes hetek voltak, tehát ilyen lelki alkalmak, és annyiszor láttam ezt az emberi mentalitást, és persze kellően dühös is voltam, aztán kellőképpen fel is ismertem magamba is, hogy emberek eljöttek, kirakták magukat az ige hatásának, és azt mondták, hogy Isten gyógyítson meg, ha akar. Na, egy idő után ettől én ilyen a rám jellemző temperamentummal ilyen lángokat löveltem, mert van olyan, hogy Isten egyszerűen egy csodálatos módon, szinte megmagyarázhatatlanul megérint. Talán többen ismerik annak a katolikus, hát nem is teológus, mert nyelvész, professzorasszonynak a megtérését, akinek van egy bibliai ismereti könyve, aki úgy tért meg nagyon súlyos betegségből, hogy maga se tudja, hogyan egyszer lement egy katolikus istentiszteletre, 20 évig nem járt előtte, és ott az istentisztelet alatt átélte Isten közelségét, és azt mondta, hogy én ott meggyógyultam egy nagyon komoly pszichiátriai betegségből. Hazament, és a férje kérdezte, hogy hol, aki aggódott már érte, hogy hol volt, tehát az utcára nem mert menni. Mi történt vele? És mondta, hogy megtértem, így. Van ilyen. Tényleg van ilyen. De ahogy én ismerem Isten cselekmés módját, nagyon sokszor úgy cselekszik, hogy belekapcsolódik a saját erőfeszítésünkbe. És Jézus itt azt mondja, hogy menjetek el a papokhoz. Nem kicsi ez a kérés egyébként. Ez legalább 30 kilométeres séta leprásként, tehát el kell kerülni a lakott területeket, vállalni kell konfrontációkat, és ekközben még mindig nem tudjuk, hogy mi történik. Ma így mondanánk, hogy elhagyjuk a komfortzónánkat. A szorongásaink ellenére megyünk, és ki tudja, hogy mi történik, hogy el tudom képzelni, hogy időnként úgy megnézték magukat, hogy gyógyulunk. Még mindig ott vannak, még mindig semmi. És egyszer meggyógyultak. Mit csináltak utána ezek az emberek? Hát, amit minden normál ember ilyenkor csinál. Hatalmas örömújongásokkal vágtattak haza. Abba a közösségbe, ami kitaszította őket, vissza az életükbe, amit elveszítettek, talán vissza a szeretteikhez, a foglalkozásukhoz. Talán egy kis hála imád rebegtek, hogy jaj, de jó! Én abban sem vagyok biztos, hogy elmentek Jeruzsálemig. Mert nem annyira egyértelmű, hogy átéltek egy hatalmas csodát, és ennyit akartak. Ami engem sokkal inkább izgat, és akivel most még szeretnék riportot csinálni, az az egy, aki visszament. És megkérdezni tőle, hogy és te miért jöttél vissza? És biztos, hogy van, ami ilyesmit rebegne, hogy hát már nagyon hálás vagyok. És azért álljunk meg itt, mert a hála, és ezt nemrég tanultam meg valakitől, a hála az egy olyan tulajdonság, amit nem jön magától. Egy nagyon magasan kvalifikált pszichológus mondta nekem azt, hogy az a szocializáció terméke. Hogy nem csak, hogy a hála érzete ott van bennünk, hanem ki tudom fejezni, hogy én köszönettel tartozom neked. Azért, mert felneveltél. Azért, mert az életem egy bizonyos pontján nagyon sok jót tettél velem. Azért, mert jó tanácsot adtál. Azért, mert. És én egyre inkább kezdem látni, hogy mintha ez úgy hiányozna. Ennek a kifejezése, hogy én hálás vagyok neked, és van okom a hálára. Nem érzem igazi hálának, amikor az ember, ezt folyamatosan mondják, hogy köszönöm, hogy te hálás vagyok, az ember érzi, hogy nem a gazsulálásról van szó, hanem arról az egyenes, őszinte, nyílt mondatról, hogy adtál nekem, és én ezért hálás vagyok, tartozom. Nem titok, hogy kinek, Masély professzornak, amikor átadtam a doktori disszertációmat, akkor ezt írtam bele, hogy örök hálával és tartozással. Mert ugye ezer vitánk van, és aki a teológiára jár közületek, az pontosan tudja, hogy miken mehettem én át. De azt is tudom, hogy én sose jutottam volna ide nélkül az embernél. Aztán ő azt mondta, hogy azt maga csak így gondolja. Nem igaz. Vannak sors meghatározó embereink, akiknek örök hálával és tartozással tartozunk, akkor is, ha egy bizonyos távolságból már meglehetnek a megállapításaink. A hála az egy nagyon fontos tulajdonság, és én például nagyon szeretném, hogyha itt a Wesley teológusai vagy hallgatói meg tudnák ezt tanulni. Mi hozott vissza, kedves meggyógyult, egykori leprás? Valószínű, hogy ilyet is mondaná, hogy ha úgy jól kérdeznék, és közel engedne magához, hogy tudod, a vágy. Én az leprásként sokat gondolkodtam rajta, hogy ennyi az élet? Ez a 20-30-40-50-60-70 év, az emberi életnek valami többnek kell lenni. És ebben a vándortanítóban fölcsillant nekem valami több. Mint hogy megrendülten hallgattam nemrég az idős otthonban valakit, aki hát közel van a halálhoz, és azt mondta, hogy tudod, már csak egyet szeretnék. Sosem találkoztam az életembe Istennel. Szeretnék otthon lenni nála. Nem úgy, hogy meghalni, hanem még itt a földi létben megtapasztalni, hogy elfogad, befogad. Ezt is mondta, nem így képzelt, hogy mit tudom én, hogy van-e örökké valóság. Az egy másik történet. De ha igaz az, amiről te szoktál itt vasárnaponként nekünk beszélni, hogy az Isten közelsége megélhető, akkor ezt még szeretném megélni. Nyilván ott volt a vágy ebben az emberben, hogy Jézusban valami több van, mint emberé. És ez a vágy visszahozta. És talán az a felismerés is ott volt, hogy ez a meggyógyított életem nem az enyém. Ezzel én tartozom. Nem lehetek visszacsinálni ugyanazt, mintha mi se történt volna. Nem csinálhatom azt, amit eddig csináltam. Én kinek azt gondolta, hogy mert hiszen ezt ennyire kell nekünk, Isten, nem? Gyógyítsam meg, az éppen aktuális lepránkból van belőle egy pár. Hol magányosak vagyunk, hol anyagi problémáink vannak, hol ez vagy amaz bajunk van. Ezt pótolja be, ezt erre adjon, erre szoktuk használni Istent. A 9 el is ment ezzel. Volt egy, aki azt mondta, hogy de itt történt valami. A meggyógyított életem nem az enyém. Talán meg se tudta fogalmazni. De visszament, hogy dicsőítse Istent. És most nem szeretném azt, hogy nagyon kihangsúlyozni, hogy ez egy éppen szamáriai volt, és ennek van egy nagyon különleges jelentősége, mintha ma azt mondanánk, hogy ez az egy cigány volt. Direkt poéntírozom így ki, hogy a többi 9 értelmes, jófajta magyar elment az ajándékával. Egy tudta, hogy itt valami rendkívüli dolog történt. Tudta, hogy több történt, mint testi gyógyulás. Hogy nem csak az életét kapta vissza, hanem találkozott valakivel, aki örökre meghatározza az ő életét. És Jézus olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Nem csak meggyógyultál, itt valami több történt. valami újat, valami új lehetőséget, egy isteni minőségű életet kaptál. Persze én borzasztóan szeretnék riportot készíteni ezzel az emberrel 5-10-15-20 év múlva, hogy vajon, hogy lakja be ezt az új életet. Nem tudjuk, mert a Szentírás róla csak ennyit tudósít. Kik vagyunk mi? Lehet úgy viszonyulni Istenhez, hogy mit ez a 9? És én nem mondom, hogy ez mindenestől rossz viszonyulás. Én is nagyon sokszor átélem azt, hogy jaj, Uram, csak most segíts meg, és megsegít. Vagy nem segít, vagy másképp segít. Mindegyikünknek vannak ilyen imádságai. Ismerjük-e ezt az egy embert, akit visszamitt a hála, hajtott a vágy, és visszavitt az a fölismerés, hogy a meggyógyított életemmel tartozom.